Fico Christus famum, totem in voluntu, membe iut nam aiut capuntu. Sin orai
Könyörögjünk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, mindazt a jót, amit elvégeztél bennünk és velünk eddig a napig. Köszönjük neked, édesatyánk, a sokféle ajándékot, amit letettél az életünkbe. Köszönjük azt a sokféle jót és örömteli eseményt, amit megélhetett már az életünk. Köszönjük, hogy gazdag emberek vagyunk, ha nem is feltétlenül az anyagiakban, de egyébként sokkal gazdagabb emberek lehetünk, mint mások. Mi nem arra buzdít minket, hogy magasabbról nézzük az embereket, hanem épp ellenkezőleg, annak ellenére, akik vagyunk. Mégis megajándékozott emberek lehetünk, és ezért szeretnénk a hála szavunkat és a köszönömünket mondani neked. Igen, Urunk, mert élő közösség tagjai lehetünk. Igen, Urunk, mert itt vagyunk egymásnak. Igen, Urunk, mert egy gyülekezet élő tagjai lehetünk mi magunk is. Így épülhetünk fel közösen egy lelki házzá. Köszönjük, hogy minden testrésznek külön feladata van az emberi életben, és ugyanígy a közösségekben, így a mi közösségünkben is. Add, Urunk, hogy megtalálja kiki azt, hogy mire hívtad el. Add, Urunk, hogy mindenki megértse, hogy milyen lelki ajándékot készítettél az ő életében. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy mindannyiunk életének értelme van, tartalma van és célja van. Szeretnénk azt a célt betölteni, amire mi megszülettünk. Add, Urunk, hogy ne botorkáljunk az életben. Add, Urunk, hogy értsünk, hogy lássunk, hogy értő, látó, halló emberekké legyünk. Köszönjük, hogy hétről hétre ezt szolgálod, mikor kitesszük magunkat annak, hogy igét hallgatunk. Add, Urunk, hogy ezek az ige hallgatások nem újjanak el nyomtalan az életünkben. Hadd legyen eredménye, hogy ne csaljuk meg magunkat, hogy csak hallgatjuk az igét, de nem vagyunk annak megtartói, hiszen akkor nem változik semmi. Mi pedig mindegy szóval és egy akarattal kiáltjuk felét, hogy szeretnénk változni, Urunk. Szeretnénk növekedni, szeretnénk téged jobban ismerni és igazabban követni. Így kérünk ezért a mai óráért is, hogy hadd csendesedjen el a mi lelkünk, és itt a hét végén talán sokféle történés, zaj, hangkavalkád történések után hadd csendesedjünk el benned, csak benned. Köszönjük, hogy meghallgattad az imánkat. Amen. Máté evangélium a 5. részéből olvasok 3 igeverset. Az első 3 verset az 5. részből, a hegyi beszédből. Kik a boldogok? Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leült vala, hozzá menének az ő tanítványai, és megnyitván száját, tanítja vala őket mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. A boldog mondásokban az Úr Jézus azt mondja el részletesen, hogy a keresztény embereknek milyennek kell lennie. Milyen lehet egy keresztény ember, és miért jó, hogyha ilyen lesz egy keresztény ember. Azt kívánja ugyanis Jézus, hogy olyan emberekké legyünk, olyan emberekké formálódjunk, mint amit itt olvasunk ezekben az igeversekben, a 8 boldog mondásban. Kiknek is mondja Jézus? Azt olvastam az előbb, hogy a tanítványok mennek oda. Tehát ez kiemelten is ezek a boldog mondások Jézus gyermekeinek, követőinek, a mindenkori tanítványainak szól, akik őt követik. Pál is írt a lelki gyümölcsökről, ami minden hívő ember életében jó, hogyha megvan. Ezek a boldog mondások is valamilyen életkövetelmények Jézustól. Hasonló tehát ebben az, amit Pál ír, hogy lelki gyümölcsöket formál ki a Szentlélek azokban, akik megtértek, és ezek is, ahol Jézus mondja el, hogy akik őt követik, azok mikor lesznek boldogok, és milyen életnormák szerint éljenek, ha úgy tetszik. Jézus saját eszmény képét állítja eléjük, elénk, Isten országának minden lakója elé. A lelki ajándékok azok mások. A lelki ajándékok azok eltérnek egymástól. Picit hadd utaljak az imádságra. A lelki gyümölcsök és a lelki ajándékok közt az a különbség, hogy az egyiket mindegyiknek, mindegyik hívő embernek szeretné adni Isten, a Szent Lélek formálja ki a szívünkben a lelki ajándékok, a gyümölcsöket, tehát aki megtér, meg gyümölcsöket kell hoznia. A lelki ajándékokat viszont a Szent Lélek személy szerint adja. Másra kaptunk elhívást, olyan, mint a testnek a tagjai, tehát a kezemmel nem tudok mondjuk inni, csak a számmal. Ugyanígy van ez, hogy ki mire kap ajándékot, ki mihez kap talentumot. Arról beszél Jézus itt, hogy a boldog keresztények, akik Isten országának lakói lesznek és lehetnek már itt a Földön, a boldog keresztényi tulajdonságokat ezekben a lélek ki akarja formálni. Méghozzá mindegyiket, mind a nyolcat. Mind a nyolcat szeretné bennünk kiformálni. És közelebbről, én erről az elsőről beszélek, egyébként nem először már köztetek, kik is a lelki szegények, de most megint egy kicsit másképpen. Éppen ezért visszalépünk az Ószövetség világába, hogy megnézzük ennek a genezisét, amiről Jézus beszél. Az Ószövetség gondolatában, amikor azt a szót használja az ige, hogy szegény, akkor első olvasatban valóban a szegényekről beszél az ige. Tehát amikor azt mondja az Ószövetség egy igéje, hogy szegény, akkor az az, aki nincs talán, akinek nincs háza, akinek koldulnia kell, és a többi. Szofóniás így ír róluk. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Vagy a Zsoltárok könyvének szerzője így ír önmagáról. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Ószövetség gondolatában a szegény a maga szegénységével az Úrhoz kiállt. Nyilván különbség van a között, hogy ez a szegény, ez úgy szegény, hogy közben Isten hívő, vagy úgy, hogy nem. Az Ószövetség ember, akiktől most olvastam, az a vallásos nép rétegei, azok ilyen Istenben szegény emberek voltak. Ezt azért fontos itt különbséget tenni, mert nem azt mondja Jézus, Lukács evangéliumában az van, hogy boldogok a szegények, és nem a lelki szegények. Nem azt mondja Jézus, hogy attól lesz valaki boldog, hogy üres a pénztárcája. Nyilván nem erről van itt szó. De az Ószövetség gondolatvilágában a szegények, akik szegények, azok olyan szegény emberek, akik Istenben bíznak. Tehát hívő emberek. És mivel semmiük nincs, ezért kénytelenek oda borulni Isten elé, ahogy itt Szofóniástól, vagy a Zsoltárok írójának a szerzőjétől olvastam egy igét. A Szószövetség szegénye tehát Istenhez fordul segítségül, mert képtelen önmagát kiszabadítani a nyomorúságából. De tudatában van annak is, hogy nem méltó Isten segítségére. Nem méltó. Ezek tehát a gyökerek, és ezt fontos megbeszélnünk. Sok helyen beszél az Ószövetség arról, hogy Isten a szegényeknek, az özvegyeknek, az árváknak a gyámolítója. Hogy akinek úgy alakul az élete, hogy mondjuk meghal a férje az Ószövetség képében, világában, akkor odaáll Isten. Odaáll Isten. Isten az, aki a megárvultak mellé odaáll. Isten az, aki a tönkrement életű szegények mellé odaáll. Újra és újra olvashatjátok, hogyha figyelmesen olvassátok az Ószövetséget, hogy milyen sokszor jön ez elő. Hogy Isten odalép melléjük, és megsegíti őket. Vagy egy másik ige Ézsaiás könyvéből, hanem erre tekintek én, aki szegény és megtört lelkű, és aki beszédemet rettegi.
Isten arra tekint, aki szegény, megtört lelkű, de ez ugye nem itt van vége a mondatnak, hanem aki a beszédemet rettegi. Magyarul hisz Istenbe. Az, hogy a beszédemet rettegi, vagy ahogy olvassuk sok helyen, hogy Isten félelem, soha nem azt jelenti, hogy félnek egy pusztító Istentől, ahogy az Ószövetségben sokszor látjátok, hogy Isten tud pusztítani is. De nem azt jelenti a Biblia világába, hogy rettegem az Isten nevét, hogy reszketek a tőle való félelemből. Hiszen a félelem, meg a szeretet, azok az Új Szövetség szerint is egymással ellenkező fogalmak. Azt a szegényt, azt a megtört életűt látogatja meg az Isten, aki rettegi az ő nevét. A kettő tehát összefügg. És találtam még egy gyönyörű igét, szintén az Ézsaiás könyvéből, ez egészen elgondolkoztató, sőt, szerintem egy kicsit megdöbbentő. Ez így szól. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Azt mondja az ige, hogy ezekkel lakom. Ezekkel lakom. Azt mondja Isten, a szentségbe lakozom, valamit, amit mi el sem tudunk képzelni, hogy az Isten világa milyen, nem tudjuk befogadni, hiába olvassuk a Jelenések könyvébe, hogy ilyen palota meg. Nem tudom, miket ír a menny világáról. Be se tudjuk fogadni, a szentségbe lakik az Isten, és mégis azt mondja, meg azokban, akik ilyenek. Magasságban és szentségbe lakom, de a megrontottal és alázatos szívűekkel is vele lakom. Az ugye azt kell, hogy jelentse, hogy benne lakok. Vele vagyok. Ezekkel együtt lakik Isten. Azaz, akik rászorultak és megtört emberek, és akik egyben félik az ő nevét. Számomra ez azért elgondolkoztató és megdöbbentő, mert ez azt jelenti, hogy Isten közösséget vállal azokkal, akikkel nagyon gyakran mi nem. Nem azokat szoktuk mi kikerülni gyakran, akik pont ilyenek? A megtört életű, a összetört szívű, a tönkrement életű, a küllemre vagy valamilyen belső tulajdonságra sérült, és ezért számunkra nem annyira vonzó, nem tetsző emberek. Nem sokszor ezeket kerüljük ki? Isten meg azt mondja, hogy velük lakom, bennük lakom, vállom velük a közösséget. Eszembe jutottak a fogyatékos emberek. Tudjátok, hogy sokat olvasok, szoktam nektek beszélni a nővenről, meg a vanyéről, hogy milyen sokat jelentett ez nekem. Ez az ige, ez pont ezt erősíti meg, amiről most beszélünk. Hogy ez Isten. Amikor először olvastam tőlük, akkor fölkaptam a fejemet és letettem a könyvet. Hogy ez nem lehet. És azt mondja az ige, hogy velük vagyok, hogy bennük vagyok. És én azt gondolom, hogy minél inkább hajlandóak vagyunk meglátni bennük ezt az Istent, ezekben a megtörtekben, annál közelebb vagyunk az isteni gondolathoz, és annál inkább boldog emberek leszünk. De a mi szemünk kikerüli őket, mert nem érdekesek. A mi szívünk olyan gyakran kikerüli ezeket az embereket, mert nem fontosak. Vagy amikor mégis valamiért megállok mellettük, akkor lehajolok hozzájuk. Én lehajolok hozzájuk. Méltóztatok foglalkozni egy ilyen emberrel. Óriási tévedés. A Biblia szerint. Mert azokból ott van ám Isten. Csak mi kikerüljük. Mi kerüljük ki őket. Vele együtt az Istent is. Visszaugorva még egy pillanatra ebbe a világba, abban a korban is úgy volt ám az élet, hogy a gazdagok hajlandók voltak arra, hogy a körülöttük lévő pogányokkal egyezkedjenek. A szegényeknek azonban nem volt semmiük, amivel alkuképes egyességet tudtak volna kötni, mert ugye dohúdész adok, hogy ha van mit, neki nem volt mit. A vezetők azok egyezkedtek, tárgyaltak, fizettek,
csencseltek. Sok helyen lehet ám olvasni, hogyha figyelmesen nyitjátok ki az Ószövetséget, hogy hányszor mondja azt Isten, hogy igazságos mértékkel mérjetek. A súlyokat a mérő edényetekben ne cseréljétek ki. Ugyanis csaltak. Így fosztották ki a szegényeket, hogy ők még gazdagabbak legyenek. A súlyokat ne változtassátok meg. Az egy kiló hús legyen mellett az egy kilós súly. Becsapták őket. Nos, ezek a nyomorult szegények, akik sokan voltak, de Istenben bíztak, őket meglátogatta az Isten, így gyakran ezeket a gazdagokat nem, és akik elpártoltak aztán Isten mellől. Mit jelent a lelki szegénység? A lelki szegénység az a tulajdonképpen lelki nyomorúságoknak a belátása, elfogadása. Annak, hogy nyomorult vagyok, és nincs semmi érdemem Isten előtt. Nincs érdemem Isten előtt. Annak az elismerése, hogy lelkileg csődös ember vagyok, hogy nincs érdemem Isten előtt, semmi nincs, amivel fizetni tudnék Istennek. Voltak a teológia történetnek korszakai, és nagy emberei, akik úgy gondolták, hogy tudnak fizetni. Voltak, akik úgy gondolták, hogy a jó cselekedeteimmel fizetek Istennek. Hogy én tudok adni Istennek. Hát amikor meglátogatom, jót teszek, beszélgetek vele, nem tudom mit csinálok, akkor én tulajdonképpen jót cselekszem. Azaz fizetek Istennek azért, hogy ő meg szeret engem, vagy adta nekem a megtérést. Nagyon komoly teológusok is voltak, akik így gondolták. Nagyon komoly teológusok voltak, akik azt mondták, hogy saját erőből meg lehet térni. Meg lehet oldani. Vasakaratú ember volt, aki ilyen jellemet kapott Istentől, és ez alapján levezette, hogy lehetséges az, hogy én önerőből megigazítsam magamat. Ugye? Mert ha én döntöm el, hogy én most megtérek, akkor azt én csinálom. Jézus pont arról beszél, hogy ezekre mi képtelenek vagyunk. Sőt, fordítva van a dolog. Az életünkben változás akkor kezdődött, hogy egyszer belátjuk azt, hogy semmink nincs, amivel Istent ki tudnánk fizetni. Nincsenek érdemeink Isten előtt. Semmi. Semmilyen érdemünk nincs. Egy valamit érdemlünk, Isten jogos ítéletét. A lelki szegénység, a lelki szegény ember, az megértett valamit, semmim sincs, amit nyújthatnék Istennek, vagy amivel megnyerhetném a menny jó indulatát magamnak. Nem könnyű ideám eljutni. Nem könnyű ennek a belátása feltétlen. Azt gondolom, hogy vannak embertípusok, akiknek meg kifejezetten nehéz. Elmondom, kikre gondolok. Akiknek az élete nem jár nagy mélységeket. Általában az olyan emberek, akiknek az élete nem jár nagy mélységeket, általában nem is jár nagy magasságokat. Lelki értelemben értem. Persze ez összefügg a fizikai tetteinkkel is. Akik olyan emberek, hogy mondják, hogy szappan nem ettem, vonatot nem loptam, tehát úgy megy az életem, nagy bűneim nincsenek, nagy mélységekben nem jutottam. Tehát úgy ilyen pici amplitudókkal, de megy az életem. Őnekik azt hiszem nehezebb annak a belátása, hogy nincs semmi, amit Istennek tudnék adni, és nincs semmi, amitől a menny jó indulatát valahogy is el tudnám önmagamtól érni és nyerni. Az ilyen ember ugyanis nagyon nehezen látja be azt, hogy Istenre szorult ember, hogy nyomorult ember, és hogy nincs semmije Isten előtt, semmije, csak a bűnei. Csak hogy ezeket a bűnöket nem látja annak, ami valójában. Pedig nincs különbség a két ember közt, csak bukott emberek vannak. Én is, te is. A bűnök közt persze különbség van. De az Isten előtt csak bűnös emberek vagyunk mind. Az is, aki azt mondja, hogy az életem nem járt nagy mélységeket, mert nem követtem el nagy bűnöket. Annak a kis bűnei, ami persze nem az, abban ugyanúgy meghal az Úr Jézus, mint az én nagy bűneimmel. Jézus ezekkel a típusú emberekkel tudott nagyon nehezen mit kezdeni. Ővelük tudott éppen nagyon nehezen zöld ágra vergődni. Ezek az emberek ugyanis benne éltek valamiféle önigazságban, amiből az Isten se tudta őket kigyógyítani. Ezek voltak azok az emberek, akik
Pont azok, akik vallásos köntösbe csinálták ezt. Akik azt mondták, hogy látjátok emberek, normálisan élek, egy nap, egy héten háromszor öltölök, minden nap olvasom a Bibliát, hirdetem az igét, normális családi életet élek. Hát mi szükség az ilyennek az Úr Jézusra? Mi szükség az ilyennek a kegyelemre? Ma ugyanezek pepitáma megvannak a gyülekezetünkben. És minden gyülekezetben. Nehezebb ő nekik belátni azt, hogy semmi nincs. És csak ugyanolyan nyomorult és bűnös vagyok, mint a mellettem ülő. Pont ugyanúgy. Isten felől nézve. Nos, tehát senkinek nem könnyű lelkileg ide eljutni. Ehhez egyszer annak kell látnom önmagamat, aki Isten felől nézve vagyok. Egyszer bemegy egy farizeus meg egy vámszedő imádkozni a templomba. Ismeritek a történetet. Az egyik kiáll és azt mondja, köszönöm Uram, hogy jó vagyok, nem vagyok olyan, mint az ott hátul a templomba, aki nem jött be. Hogy egy héten háromszor öltölök, imádkozok, és nem követek el olyan bűnöket, mint az a vámszedő ott. Amen. Az, aki ment. A másik meg nem ment be a templomba sem, mert úgy érezte, hogy nem méltó rá. Csak lehajtotta a fejét, és azt mondta, Uram, bűnös ember vagyok, könyörüljél rajtam. Amen. Azt mondja Jézus, az egyik megigazulva ment el, a másik nem. Mert az egyik benne élt a saját ön igazságába, és Isten igazsága nem fért oda a lelkébe. Csak az ilyen alázatos ember nyeri el, az ilyen lelkületű ember nyeri el Isten országát, mert övék a mennyek országa. Nos tehát Isten kegyelme, szeretete és bűnbocsánata nem kiérdemelhető, nem megfizethető, mert ajándék. De aki szegény, aki nincs eltelve önmagával, az kaphatja meg ezt az ajándékot. Aki nincs tele önmagával. Vannak emberek, akik állandóan önmagukról beszélnek. Mindig. Mindig minden helyzetben. Én, nekem, enyém. Mindig így közülnek a mondatok. Tele vagyok magammal. Aki tele van önmagával, ezt nem tudja Isten megajándékozni Jézussal. Márpedig a bűnbocsánatot ő hozza el a lelkünkbe. Minél több az érdemem, én szerintem, annál kevésbé vagyok megajándékozható. Tehát elmondtam a kisifiseknek is, hogy szeretem a táborban figyelni őket, ahogy titeket is. De ott vagyok veletek a legtöbb időt, koncentráltan is. És nagyon-nagyon tetszik az, hogy ahogy nézem az embereket külön, hogy kinek mennyi ötlete van, fantáziája van, ki mennyire tehetséges a zenébe, a versbe, a megszólalásaiba, a sakba, a pingpongba, a fociba, bármibe, amit csinálunk. És hihetetlenül élvezem, hogy milyen tehetséges, értelmes, fiatal felnőttek lettetek, vagytok. És komolyan mindenkinek megvan a maga területe, amiben olyan jobb, mint a többiek. És ugyanez van a kis ifjúban, egy végtelen jókedélyű, ügyes, tehetséges brigád. Ahogy ti is. De tudjátok, amitek van, amink van, az mind ajándék. És mindegyik őtöknek van nagyon-nagyon szép ajándéka, és tök jó, hogyha fejlesztitek, meg tanultok, meg képzitek magatokat, meg amihez külön tehetséget kaptál, jársz, és táncra, zenére, sportra, nyelvre, teljesen mindegy mire, nagyon jó, és csináljátok. De azt nem szabad elfelejteni, hogy mit van ember, amit ne úgy kaptál volna. Nincs semmink, értitek? Minden ajándék. Minden ajándék. Ha valamit leértünk az életbe, és letettünk az asztalra, minden ajándék volt. És így lesz ajándék majd a férjed, meg a feleséged, ha lesz. Így lesz ajándék a gyereked, nem a tiéd. Látok szülőket, akik az én látásom szerint hihetetlenül rosszul nevelik például a gyerekeiket. Azt hiszik, hogy az övék. Óriási tévedés. És amikor jön a nap, hogy a gyerek becsukja az ajtót és megy, akkor meghűl. Anyák és fiak, felnőtt fiak képtelenek elszakadni. Mert azt gondolja, hogy az övé, az ő kisfiam, hát 40 éves, de még mindig az ő kisfia. És mosolyogtok, de annyi baj van belőle, hogy hihetetlen. Nem az övé. Az Isten rábízta, hogy majd ránk is, ha megkönnyörül rajtunk, bízik ránk gyermeket. Meg egy párt. Nem a tiéd. Ajándék. Ahogy mindenünk ajándék. A testünk, a lelkünk, a tehetségünk, a szorgalmunk, amit elértünk, mindent kaptuk. Gondold el, tanulsz, készülsz egy vizsgára. Jön egy, bocsánat, hasmars. Ugye? Előfordul. Hát oda a nagy szellemi teljesítményed. És két napig hullabeteg vagy. És kiderül, hogy hoho, hát ha az Úristen nem könyörül, el se tudok menni levizsgázni. Vagy beírják az egyest. Hát ennyire kiszolgáltatottak vagyunk. És ha ezek nem történnek meg, nem azért van, mert mekkora eredményeim vannak, hanem azért, mert az Úristen megkönyörül. Mert mindenünk ajándék. Jézus éppen arról beszél, hogy egy fordított, Jézus egészen fordított módon beszél. Boldogok, lelki szegények. Hát ki a fene akar szegény lenni? Ki akar lelki szegény lenni? Ki akar elfogadni, hogy nyomorult, meg Istenre szorult? De Jézus gondolkozásában ez az igazság, és ez a menny gondolata, ez az Isten gondolata. Mit nem jelent ez? Nem jelenti azt, hogy lelki szegény vagyok, tehát egy csőd vagyok, és így kell élnem az életemet. Nem erről beszél Jézus. Pont arról beszél, hogyha egyszer valaki elfogadja ezt, hogy semmim nincs, és ha mégis lettem valami, az az Isten kegyelme volt és ajándék volt, akkor tud elkezdeni az élete kinyílni és virágozni, akkor lesz boldog. És akkor még nem beszéltem a többiről, hogy boldogok, akik sírnak, boldogok a szelidek, boldogok, akik éhezik és szomjózzák az igazságot. Mehetnénk minden végig. Az Isten világában, és itt is, bármilyen furcsa, ettől változik jó irányba az életünk, és ettől leszünk boldogok. De miért is? Mert ezeké az Istennek országa. Azt ne gondoljátok, hogy ez azt jelenti, hogy majd mikor meghalok, ott az Isten országa az enyém lesz. Ez így igaz, oké. De ez igaz ám itt is. Aki itt ezen a földön még él, nem ismeri meg, hogy mi az Isten országa itt bent. Az ott se fogja. Az ott se fogja. Nos, Isten országa nem a gazdagoké, hanem a szegényeké, nem az erőseké, hanem a gyermek lelkületűeké. Ahogy Jézus mondja a gazdagoknak, hogy megelőznek titeket a paráznák meg a vámszedők a mennyek országába. Nem azért, mert jók, hát hogy a fenébe lennének jók, a legnyomorultabbak. Nem ők a példák, félre ne értsük, csak a lelkiségük miatt, értitek? Amiatt, mert egy parázna asszony, akit rajta kaptak, az ugye nem tudja azt mondani, hogy hát én egyébként a napi 16 órában egyébként jó ember vagyok. Hanem oda viszik, azt mondják Jézusnak, hogy most kaptuk rajta, na te mit mondasz? Képtelen arra, hogy eltitkolja azt, hogy ő egy nyomorult. Nem tudja. Meg a vámszedő, aki lehet, hogy gazdag, de az emberek gyűlölik, és ő is gyűlöli már magát. És hihetetlenül szenved. És nem tudja eltitkolni, és nem mosolyog, hogy jobbnak mutassa magát, hanem beledöglik, mint Máté. Ezek az emberek nem azért jutnak be a mennyek országába, egy parázna, ugye nem azért jut be, mert ő parázna, nehogy erényt csináljunk abból, ami nem az, hanem azért, mert elismeri. Hanem azért, mert tudja, hogy nem tud adni semmit, csak annyit, hogy odaborul Jézus elé, és azt mondja, hogy Uram, könyörülj rajtam, nem tudok így tovább élni. Azért megy be a mennyek országába. A másik meg nem. A másik meg nem. Uram, én járok templomba, én nekem minden rendben van otthon. Nincs rá szükségem. És Jézus nem változott semmit 2000 év óta, ahova nincs szükség, ahol nincs szükség Jézusra, oda ő nem megy. A Jelenések könyvébe olvassuk a laodíceai gyülekezetet. Ezt mondja nekik az Úr Jézus, Jánossal üzeni meg, le van írva a Bibliában. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és szegény, a vak és a mezítelen. Ez egy gazdag gyülekezet volt. Ez meg Jézusnak, az Úr Jézusnak a beszámolója ő róluk. Mivel te gazdag vagy magadban. Te lelkileg nem vagy szegény, te gazdag vagy. Ezért te vagy a nyomorult, a mezítelen, a vak. Mert azt hiszed, hogy vagy valaki. Csak onnan nézve fölülről nem így van. Ezért veszel el? Nem döbbened? Gazdag vagyok, mondod magadról. Meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Nincs szükségem semmire, senkire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és szegény és vak és a mezítelen. Ez meg Jézus diagnózisa. Ez egy gazdag, egy magában gazdag gyülekezet, de csak látszólag keresztjén, mert nem ismeri fel a bűnösségét. Ők gazdagok voltak lelki értelemben. Nos, befejezem, Isten országába való bemenetelünk feltétele, hogy belássuk lelki szegénységünket. Mit? Azt, hogy Istenre szorulok. Amíg nem érzed, hogy Istenre szorulsz, addig nem is fogod kérni igazán az ő segítségét. Addig nem fogod. Bármilyen nyomorúságot hordoz az életed, addig még magad vagy. Magadba vagy, addig még magad oldod meg az ügyeket, addig még magam irányítom az életemet. Magam keresem a megoldásokat. Kívánom mindannyiunknak, hogy ne így legyen. Ugyanis, ahogy mondtam az előbb, 2000 év óta nem változottam semmi. Isten tegnap, ma, holnap és mindörökké ugyanaz. Mit jelent ez? Ma is üres kézzel küldi el azokat, akik bővölködnek magukban. Pont ugyanúgy, mint azokat, akiket 2000 éve küldött el. És azt mondta nekik, hogy titeket majd megelőznek ezek, akiket ti gyűlöltök és lenéztek. Ezek megelőznek titeket. Akiket ti kikerültök, na azok fognak megelőzni titeket ott a mennyek országába. Spurgeon azt mondja, el kell süllyednünk önmagunkban ahhoz, hogy felérhessünk a menny országába. Befejezem, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Akinek van a szívében imádság, mondja el, hogy is imádkozzunk. Te látod, Urunk, hogy mennyi mindenre vagyunk büszkék, olyan dolgokra, amik nem is a miénkek. Olyan dolgokra, ami nem is a miénk, nem az enyém, csak talán kaptam tőled ajándékba, és éltem valamivel, egy ajándékkal, és fejlesztettem, vagy készültem, vagy dolgoztam vele. És aztán büszkén verem a mellem, hogy vagyok valaki, vagy mutogatom magam, milyen szállalmas is. De őszinték vagyunk, Urunk, hihetetlenül vágyunk mind a szeretetre. Hihetetlenül vágyunk mind a figyelemre, a törődésre, és arra, hogy elismerjenek bennünket. Igen, ez az igazság. Ki vagyunk ennek téve? Mennyi púz, felesleges mozdulat, szavak, magunk középreállítása jár ezzel. Belülről hajt minket valami erő, és oly sok mindenre késztet, hogy elfogadjanak, hogy odafigyeljenek rám. Igen, Urunk, elemi szükségünk van arra, hogy szeressenek bennünket, és figyeljenek ránk, meghallgassanak. Segíts nekünk, Urunk, hogy ne csak tudjunk, hanem értsünk is, és éljünk meg titkokat, dolgokat. Azt, hogy aki átéli, hogy a szeretett gyermek, aki a te szeretett gyermekeddé lesz igazán, aki érzi azt, hogy szeretik, valami magasabb rendű szeretettel, onnan a menny felől jövővel. Annak többet nem kell pózokat, hazug tetteket.
Nem kell önmagát a középre állító életet élő embernek lenni. Nem kell kizsarolni másoktól azt, amiről úgy gondolja valaki, hogy jár neki. Mert már érti, hogy mindent megkapott Krisztusban. Nagyon-nagyon messze vagyunk, mindent tudunk. Segíts nekünk, hogy a szívünk megérthesse, hogy nagy te igazán szeretsz minket, és úgy, ahogy vagyunk. Hát, hogy megérthesse a szívünk, hogy nincs semmi érdemünk te előtted. Akármit gondolunk magunkról, semmink nincs. Nem vihetünk mást, csak a bűneinket te hozzád. Ó, mi por emberek, mit tudunk neked nyújtani, adni? Mikor jön egy percnyi betegség, utána összezuhan az életünk, és napokig az ágyból nem tudunk kikelni, és sajnáljuk magunkat nagyon. Ó, semmit nem tudunk mi adni, Urunk, és amink van, az mind ajándék. Köszönjük az ajándékainkat. Köszönjük, hogy ennyi mindennek a letéteményesei lehettünk. Köszönjük, hogy ennyi mindent átélhettünk már. És köszönjük, hogy jöhetünk hozzád semmit nem hozva, keresztetbe fogódzva, mesztelen, hogy felrúgáz, és árván bízva, hogy megszánsz. Szeretnénk átélni, azt pedig nem, hogy olyanok legyünk, mint a laodíciai gyülekezet. Ó, de szomorú, amikor egy gyülekezetről a Krisztus így beszél. Hadd ne legyen ilyen a mi közösségünk. Hadd, hogy megértsük, hogy azok a boldogok, akik lelki szegények lesznek. És ez nem azt jelenti, hogy állandó lehajtott fejjel kell járni, és lelkiismert furdalásba élni. Ó, én nyomorult! De egyszer átélni ennek az igazságát, hogy miénk legyen a mennyek országa, hogy egyszer boldog emberré legyünk, és aztán lehessen egészen máshogy építeni az életünket előről, és először vagy újra. Mondunk, hogy ezt a nehéz igazságot, amit minden hívőtől vársz, hiszen a tanítványaidnak mondtad a szavakat 2000 éve, és ó, azóta hány tanítványodnak, hogy boldogok a lelki szegények. Ez formált ki bennünk, mindannyiunk, hogy el ne vesszen közülünk egy sem. Kérünk is azokért tudunk, akik nem lehetnek köztünk, azokért, akik jártak ide, de eltűntek, vagy csak néha jönnek már. Hozd őket vissza közénk. Vigyázz azokra, akik távol vannak, őrizd meg az életüket. Minket pedig, Urunk, formák kérünk, élő közösségé, olyanokká, akik odafigyelnek egymásra és szeretik egymást. Kérünk a csendes hétvégénkért, hogy légy majd velünk, és hadd legyen majd ott is minden rendben, és végre hadd dőljék el, hogy hova kell mennünk, és ott készíts nekünk ajándékokat, ha kedves, amit kérünk te előtted. Áld meg mindannyiunk életét, Urunk, családjainkat, áld meg a kisifit, egész gyülekezetünket, szolgálóit. Légy velünk és tarts meg bennünket, Urunk, kérünk. Köszönjük, hogy szóltál, Úr Jézus. Mi atyán, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.